Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai Isten tiszteletünket kezdjük a 181-es számú énekkel, az Efeziusi énekeskönyvből. Énekként a 256-as számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, váram és megmentőm. Te nyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet, üdvösséget, pajzsát adod nekem, hozzám hajolsz és felmagasztalsz engem. Thank you. Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem azt. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható örök Isten, szent lelkeddel vezesd és szenteld meg az egész egyházadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk téged. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az egyházunk által, a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra kijelölt szentigét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, annak a 14. fejezetében, a 15. verstől a 24. következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumából, annak a 14. fejezetéből, a 15. versétől olvasom. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be Ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, a vacsorámat. Amen. Eddig Isten igéje. Pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig Isten tiszteletünk folytatásaként a 353-as számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napra, a Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, amelyet megírva találunk Ezékiel könyvében, annak a 33. fejezetében, a 30. verstől a 33-ig a következőképpen. Isten igéjét Ezékiel könyvéből a 33. fejezetből olvasom, a 30. verstől, amely így szól. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Aztán eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Amen. Eddig Isten igéje. Ezékiel, ő egy pap volt Istennek a népe között, aki sok év tanulás után most kezdett volna igazán beleállni a papi szolgálatba, most kezdett volna konkrétan azt a szolgálatot végezni, amit ekkor végeztek a papok Isten országában. De ebben a helyzetben nem volt lehetősége neki elkezdeni ezt a szolgálatot, mert hisz a nép elszakadt Istentől, és Isten büntetést hozott rájuk, azaz ekkor kezdődött el a babiloni fogság. Ekkor hurcolták el a júdai országrészt, és így nem tudta elkezdeni azt a szolgálatot, amire már hosszú éveken keresztül, sőt gyerekkorától erre készült. Hogy időben is el tudjuk ezt helyezni, a fogság kezdete az Krisztus előtt 597-ben volt, akkor csak a királyt és a főembereket és a papokat hurcolták el, vitték el Babilonba. A nép még maradhatott a helyén, úgymond. És hát a fogságban eltelt 5 év. 5 év, amikor Isten megszólította személyesen Ezékielt. Megszólította, hogy ő prófétájául választotta őt. És felszólította arra, hogy mondja az ő igéjét, hogy amit ő elmond neki, ugyanazt adja át a népnek. És hát mi volt az üzenet? Hát az volt az üzenet, hogy térjetek meg. Térjetek meg abból a bűnös életetekből, amiben benne vagytok, mert hisz elhagyták az Urat, és idegen isteneket imádtak. Idegen isteneknek áldoztak, az ő akaratuk szerint éltek. És hát ez nem tetszett az Úrnak, mert ez nem tőle való volt. És ezért hívta el Ezékiát, hogy prófétáljon nekik, hogy mondja el számukra, hogy hol vannak. Mert ők ezek szerint nem vették észre, hogy bűnben vannak, hogy ezért van ez a büntetés, hogy leigázták a népet, elhurcolták a királyt, a főembereket, és a papokat is elvitték, ezáltal nem volt, aki hirdesse nekik az igét. bár nem valószínű, hogy a akkori papok között is olyanok lettek volna, akik tényleg a tiszta igét hirdették volna, ezért is juthatott ide a nép. És Ezékielt nem csupán prófétának hívta el az Úr, hanem azt mondja az igében, hogy őrállóvá teszlek. Amit itt a 33. fejezet első felében pontosan kibont, hogy mi is az őrálló felelőssége. Egy néhány verset felolvasnék belőle a 8. verstől a 11-ig, amely így hangzik. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal, ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek, ránk nehezednek bűneink, és vétkeink elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mondd nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, miért halnátok meg Izrael háza? Nagyon, nagyon komolyan hangzik ez a feladat, hogy mekkora felelősség van Ezékielen. Hogyha ő nem adja tovább Istennek a szavát, amit rábízott, akkor az az ő felelőssége. Ez tőle kéri számon az Úr. Megdöbbentő ez, hogy ekkora felelősséget tesz egy emberre, egyetlen egy emberre az Úr, és az a csodálatos ebben, hogy nem csak a felelősséget, a feladatot adja ehhez számára az Úr, hanem meg is erősíti őt ebben. Mert Ezékielnek az elhívásakor a 3. fejezetben olvashatjuk, hogy amikor az Úr elhívja Ezékielt, pontosan mondja neki, hogy elég kemény nyakú nép ez, és kemény fejű, és nem fognak egyből hallgatni rád. De felkészítelek téged is kemény fejűvé teszlek, hogy elbírd ezt viselni, és hogy legyen erőd ahhoz, hogy ennek ellenére is szóljál, és mondja az én igémet, amit én neked mondok. És hát ez az ige szakasz, amit felolvastam, az ekkor a fogságnak a 12. évében járunk, mert hát mit is kellett még mondania Ezékielnek a népnek, mert az izraeli rész, ő még nem került fogság alá, de nekik is prófétált Ezékiel, és nekik is hirdette azt, hogy térjenek meg. Térjenek vissza az Úrhoz, mert őket is utol fogja érni ez a veszedelem. Őket is le fogják igázni, őket is el fogják hurcolni. És a fogságnak a 12. évében ez be is következik. Jeruzsálemet elfoglalják, sőt a templomot is lerombolják, és eltelt 7 év, amióta Ezékiel mondja Istennek az üzenetét, hogy térjetek meg, mert bűnös úton jártok. Eltelt 7 év, és látjuk azt, hogy nem volt semmi eredménye, mert az emberek ugyanúgy éltek, és utolérte őket a büntetés, az ítélet, amit Isten megígért nekik, hogyha nem térnek meg. 7 év. 7 évig
szólította őket megtérésre, és ők nem vették alapot, úgymond. Ők nem figyeltek rá, nem vették ezt komolyan, nem tértek meg, nem tértek vissza az Úrhoz. Kérdés az, hogy téged hány évig szólított az Úr? Meddig szólított megtérésre? Hogy meddig szólított visszatérésre? Mennyi ideig, hány emberen keresztül szólított meg téged? Erre az alkalomra készültem, és így eszembe jutott a saját helyzetem is, hogy sokan ismerik már ezt a történetet, mert sokszor elmondtam, hogy a gyermekkori megtérésem után nem történt meg az igazi életátadás az Úrnak, és így az volt az eredménye, hogy eltávolodtam Istentől. Eltávolodtam arról az útról, amit számomra kijelölt, és ez a tévejgés, ez nagyon hosszú ideig, ez körülbelül 15 évig tartott az én életemben, és nagyon sok rossz döntést hoztam, és ami a fontos ebben, hogy az Úr nem hagyott el akkor sem, és ő mindig küldte az embereit, mindig megszólított valakin keresztül, hogyha eljöttem Isten tiszteletre, akkor az igén keresztül szólított, vagy személyes beszélgetésben Misi bácsin keresztül, vagy éppen a gyülekezeti tagok, az ifistársakon keresztül, mindig volt valaki, aki hívott engem vissza. Vagy hogyha összefutottunk valahol a városban, mindig szóba került, hogy mi újság van, hogy vagy, nem akarsz visszajönni. És az a durva, hogy ott volt a vágy a szívemben, hogy visszatérjek, mert pontosan tudtam azt, hogy milyen volt itt Isten közelében. Milyen volt itt, ahol az Úr Jézus van jelen, ahol az ő szeretete tölti be az ember szívét. Pontosan tudtam, hogy ez milyen, és vágytam rá. Vágytam visszajönni. De a vágyat nem követték a tettek. Nem léptem meg ezt a lépést, nem jöttem vissza. És ez nagyon sokáig, ez 15 évig tartott az én életemben, és 15 elvesztegetett év. De hálás vagyok az Úrnak, hogy ő nem adta fel. Ő akkor is hívott, és akkor is küldte az embereit, akkor is szólított engem. És hála neki, hogy visszatérhettem hozzá, és hogy helyre tette az életemet, megbocsátotta a bűneimet, de a sok bűn és rossz döntésnek a következményeit azt viszont el kell, hogy viseljem. Azt vannak olyanok, amik még a mai napig kell bűnhődnöm ezek miatt, úgymond viselni a következményeket, de az Úrral együtt már azért sokkal könnyebb ezeket is elviselni, ezeket is átvészelni. Amint hogy felolvastam a 30. verset, felolvasom még egyszer, amely így hangzik: emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azt látjuk, hogy ha csak ezt a verset néznénk, akkor mi itt a probléma? Hát ott van a vágy az emberekben, hivogatják egymást, mennek hallgatni Isten igéjét, akkor mi is itt a probléma ebben az országban, ebben a népben? De hát, hogyha tovább olvassuk a második két ige verset, akkor azt olvashatjuk, hogy azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban. eszük pedig nyereségen jár. Azt láthatjuk, hogy ott van bennük is a vágy. Ott van a vágy, hogy jöjjenek Isten közelébe, hogy hallgassák az igét, de hogy hogyan jönnek. Azt írja az ige, hogy mintha népgyűlésre jönnének. Hát hogyan szoktunk, most talában nem szoktak népgyűlések lenni, de összejövetelek szoktak lenni, akár baráti összejövetel, vagy akár egy valamilyen hivatalosabb összejövetel, hogy szoktunk ilyen helyekre menni. Hát általában barátokkal, ismerősökkel, vagy munkatársakkal, családtagokkal együtt szoktunk menni, és hát akkor beszélgetünk, hogy vagytok, mi újság van, esetleg egy-két viccet elmesél, hogyha olyan az illető, és akkor így szórakozva, beszélgetve megyünk egy ilyen helyre, ahol hallgatjuk, amit éppen előadnak, de nem biztos, hogy felfogjuk azt. Mert még ott van a vicc a fejünkben, hogy még egyszer röhögünk rajta egyet, vagy éppen eszünkbe jutott egy másik erről. Szóval eltelik egy jó kis idő, amíg óra tudunk figyelni arra, amit éppen ott előadnak ezen az összejövetelen. És hát ugyanígy vagyunk itt is, hogyha idejövünk Isten igét hallgatni a templomba, az Isten tiszteletre, akkor hogyan jövünk ide? Hogy úgy jövünk ide, hogy esetleg kapkodva, összedobálva gyorsan magunkat, hogy időben ideérjünk, vagy esetleg gondolkodunk azon, hogy mit fogunk csinálni délután, vagy már a hétfői munkakezdéssel foglalkozunk, vagy éppen eszünkbe jut, hogy elzártam a leves alatt a gázt, vagy kihúztam a vasalót, bezártuk az ajtót. Rengeteg gondolat lehet a fejünkben, amikor átlépjük itt a templomnak a küszöbét. És elkezdődik az Isten tisztelet, éneklünk, hangzik az ige, és mikor tudjuk ezeket lezárni, ezeket a gondolatokat, amikkel ide érkezünk, hogy mikor tudunk odafigyelni Isten igéjére, mikor tudjuk meghallani azt az egy mondatot, ami nekünk szól, hogyha így jövünk ide. Jó, hogyha már otthon is el tudunk csendesedni, akár el tudjuk olvasni az ige szakaszt, imádkozunk, esetleg ami közben feljönnek bűnök, azokat letesszük az Úr elé, hogy készüljünk fel arra, hogy most ide azért jövünk, hogy Isten igéjét halljuk. Azért jövünk, hogy meghalljuk azt az egy mondatot, ami nekünk szól, ami nekünk van elkészítve, ami lehet egy óriási nagy kérdés van az életünkben, amire választ várunk az Úrtól, és az, hogyha nem nyitott szívvel vagyunk itt az Úr előtt, akkor ezt nem fogjuk meghallani. Mert ezek a gondolatok, ezek az érzések, ezek elterelik, és nem halljuk meg. Vagy ha meg is halljuk esetleg a fülünkkel, de nem jut el a szívünkig. Ahhoz, hogy megértsük azt, és pedig lehet, hogy erre várunk már hosszú ideje, hogy megkapjuk ezt az útmutatást az Úrtól. És hát bevallom őszintén, hogy én is jártam már így, hogy beestünk, és a gondolatok még ott pörögnek a fejemben, és szól az ige, és próbálok odafigyelni, először sikerül, de utána megint elmennek a gondolataim. És hogyha vége van az ige hirdetésnek, és megkérdezné valaki, hogy na, miről szólt, szólt-e hozzád az ige, akkor nem tudnék őszintén válaszolni, hogy igen, ez az ige szólt hozzám, ez az egy mondat szólt hozzám. Erre kaptam útmutatást. És nagyon fontos az, hogy mindig készüljünk rá. mindig csendesedjünk el már otthon, hogy tudjunk ráhangolódni, és érdemes, hogyha van rá lehetőségünk egy kicsit hamarabb érkezni, de hogy sokan is teszik ezt, hogy itt is tudjunk elcsendesedni, tudjunk ráhangolódni arra, hogy most itt Isten igéjét fogjuk hallani. És nagyon fontos még, hogy figyeljünk az énekeknek a szövegére is, mert ott is nagyon, nagyon sok mondani valója van az Úrnak. Olyan csodálatos megtapasztalni, hogy egy éneken keresztül is megszólíthat az Úr Jézus egy embert, és sok embertől, sok fiataltól hallottam már, hogy egy bizonyos éneknek a szövege volt olyan hatással rá, hogy annak hatására adta át az életét az Úrnak. Oda kell figyelnünk, nem csak az igére, hanem az énekekre is, az énekek szövegére. Mert hisz, azt mondja az ige is, hogy az énekkel is lehet dicsőíteni az Urat. Lehet neki hálát adni. Visszatérve az igénkre, azt mondja, hogy pajzán dallá lesz ez a szájukban. Mit is jelent ez? Ez azt jelentheti, hogy itt van egy ember, és akkor végigüli az Isten tiszteletet, meghal néhány mondatot talán, de mivel az esze nem itt van, ezért nem tudja ezt továbbadni, amit itt elhangzott. Nem tudja továbbadni, nem tud ez érvényesülni a saját életében, és mondhatja azt, hogy hát ez nagyon jó hely, olyan jó a társaság, nagyon jó itt lenni, a lelkész is, vagy az igehirdető is olyan szépen tud beszélni, olyan szépen artikulál, nagyon érthető minden is, és az énekek nagyon, nagyon jók, nagyon szépek, a kántor is nagyon szépen tud játszani, olyan jó, hogy itt lehetek, örömmel jövök mindig ide. De hogyha csak ennyit jelent, akkor ez csak ennyi pajzen beszéd, mert nem látszik az életén, hogy Isten munkálkodna benne. És ami még nagyon durva lehet, hogy eszük pedig a nyereségen jár. Találkoztam már olyan esettel, hogy emberek érdekből jöttek, akár Isten tiszteletre, vagy bármilyen alkalomra. Érdekből, hogy ez számukra mit kaphatnak cserébe. Itt most ilyen tárgyi dolgokra gondolok, amit így ember gondolhat, nem Istentől való ajándékra. És volt olyan, hogy egy illető odaállt egy ilyen alkalmakor, amikor nagyjából rendszeresen járt Isten tiszteletekre, és amikor volt egy olyan alkalom, amikor adományt kapott a gyülekezet, és ez kiosztásra került, akkor ott volt az első sorban is. És hát én, tudja lelkész úr, én itt vagyok minden alkalommal, én szeretnék lenni az első, aki kap ebből az adományból. Nagyon megdöbbentő, hogy emberek ezért is jöhetnek a templomba, hogy ilyesfajta nyerészkedés vágyból. Hogyha másik oldalát nézzük ennek, akkor azért jövünk ide, hogy kapjunk valamit. De nem embertől, nem kézzelfogható tárgyi dolgot, amit a kezünkbe adnak, amikor kimegyünk Isten tisztelet után, hanem Istentől várjuk az adományt. Tőle várjuk az áldást. Tőle várjuk az útmutatást az életünkben. Azokra a bizonyos kérdésekre, amik ott vannak, amikre választ várunk, tőle fogjuk megkapni. De ahhoz az kell, hogy nyitott szívvel üljünk itt, hogy ott legyen a vágy bennünk, hogy Uram, most fogod megadni nekem azt a választ? Vagy mi az az útmutatás, amire kérsz engem most? És olyan csodálatos, hogyha ilyen szívvel vagyunk itt, akkor öröm a találkozás a testvérekkel. Akkor minden öröm. Az éneklés is öröm, öröm a gyerekeknek is, a gyerekisten tisztelet. Minden örömmé tud lenni, hogyha a nyitott szívvel vagyunk itt, vagyunk jelen, és hallgatjuk az Úr igéjét. De nagyon fontos, hogy amit többször elhangzik is az ige szakaszban, hogy a vágyat tettek kövessék. Mert ahogy szoktuk olvasni az igéből, hogy a cselekedetek azok hangosabbak, mint a szavak. Mert azt látja mindenki. A szó azt nem mindenki hallja. De ahogy viselkedünk, ahogy éljük az életünket, azt látja mindenki, aki körülöttünk van. Az is látja, aki nem akarja, úgymond, látja. Látják olyan emberek, akik nem ismernek minket. Nagyon sok ember látja is, abból vonja le azt, hogy most akkor milyenek vagyunk. Hogy most egy istenfélő ember vagy csak egy képmutató ember, aki elmondja, hogy hát én minden vasárnap járok Isten tiszteletre, nagyon jó bibliórákon is ott szoktam lenni, vagy éppen asszonykörön, vagy ifjúsági órán, de még szolgálni is szolgálok a gyülekezetben, és akkor látják otthon, hogy nem úgy éli az életét. Csúnyán beszél, nagyon úgy végzi a munkáját, hogy az, úgy fejezzem ki magam, hogy nézi a saját hasznát, hogy mit tud ebből ő hasznosítani magának, akár egy-egy dolgot, akár el is hoz a munkahelyéről. Ó, hát ez úgy csak el nekik, ezt már kidobták a szemétbe. Címszóval, vagy olyan dolgokat végez, hogy a másiknak a kárát lesi, hogy kihasználja a másikat. És akkor itt mi lesz az igaz ebből? Mit fog levonni az az ember, aki látja ennek az embernek az életét? Biztos nem azt fogja mondani, hogy hát ez egy istenfélő ember, mert mindig ott van a templomban. Mert hangosabb lesz a cselekedete, amit tesz, amit csinál. És ezeknek az embereknek is hangosabb volt a cselekedete, hogy nem élték meg azt, amit hallottak az Úrtól, hanem csak a vágy volt meg a szívükben. De a vágy önmagában kevés. Kevés ahhoz, hogy megéljük az Úrral való kapcsolatunkat, kevés ahhoz, hogy ez neki tetsző kapcsolat, élet legyen. És hát itt Ezékiel életében is ott volt az, hogy ő szólt folyamatosan. Folyamatosan továbbadta azt az igét, amit az Úr rábízott, és folyamatosan évekig, évtizedekig ellenállásba ütközött, mert a nép nem engedett neki. De hogyan is lehet az, hogy tudjunk engedelmeskedni az Úrnak? Mi kell ehhez? Kell egy alázatos szív. Kell a vágy mellett az, hogy az Úrhoz akarjunk tartozni, hogy szerinte valóan akarjunk élni. Kell hozzá azt is, hogy a részünket megtegyük. El kell jönnünk ide, nyitott szívvel kell, hogy itt legyünk, és nem csak itt kell keresnünk az igét, hanem otthon is. Otthon is el kell csendesednünk, imádkoznunk kell, és folyamatosan tartanunk kell a kapcsolatot az Úrral. És ami még ennél is fontosabb, az, hogy engedni kell azt, hogy ő legyen az első helyen az életünkben. Hogy ő töltse be a szívünket teljes mértékben. Mert tudjuk azt, hogyha átengedjük az irányítást, sok példában hallottam, hogy átengedjük a kormányt az Úr Jézusnak az életünkben, akkor ő fog vezetni minket. Mi meg, úgymond, idézőjelben hátradőlhetünk a hátsó ülésen, mert az Úr vezet. De ez a hátradőlés, ez nem igazán hátradőlés, mert ez egy nagyon nehéz feladat, hogy átengedjük az életünknek az irányítását, hogy teljes mértékben rábízzuk az életünket az Úr Jézusra, ez nagyon nehéz. És ez nem is megy önmagunktól. Csak akkor, hogyha tényleg az Úr Jézus vezet minket. Mert ő tudja kimunkálni, ő tudja helyre rakni a helyes sorrendet, hogy akkor most hol legyen a család, a gyerekek, vagy éppen a munka, vagy a szolgálat, hogy milyen sorrendben legyen ez összeállítva. Én nagyon sokat küszködök azzal, hogy sokszor lép a munka az első helyre, és szorít minden mást a háttérbe. És ez nem jó. Mert ez nem az Úr szerint való, ez a sorrend. És nekem nagyon nagy küzdelem ez, hogy engedjem át mindig az Úrnak a vezetést. Hogy ne kerüljön más a helyére. Mert akkor fog kialakulni a helyes sorrend, hogyha ő van az első helyen. Akkor kerül minden a helyére. Akkor lesz minden a helyén. Nagyon sok minden lehet a kezünkben, akár vágyak, akár álmok, elképzelések, vagy akár olyan tárgyak, dolgok, amit az Úrtól kaptunk, de bálvánnyá válnak. Mert annyira ragaszkodunk hozzá, hogy előtérbe kerül, előbbre kerül az Úr Jézusnál. Nagyon sok minden átveheti az irányítást az életünkben, az első helyet. De törekednünk kell arra, hogy mindig az Úr Jézusra nézzünk, hogy mindig ő legyen az első helyen, mindig ő fogja a kormányt. Akkor lesz a helyén minden, akkor tudunk úgy itt lenni, hogy az épülésre szolgál az életünkben. És olyan jó lenne, hogyha mindig meghallanánk azt az zörgetést, amit az Úr Jézus kopogtat, zörget a szívünk ajtaján, és mi örömmel szaladnánk és nyitnánk az ajtót, hogy Úr Jézus, gyere be és töltsd be a szívünket. Te ragyogj fel a szívünkben, te adj világosságot a szívünkben, az életünkben. Hogy valljuk meg bűneinket, és hogy rendelkezzen velünk. Hogy tudjuk elfogadni azt, hogy mit akar mondani nekünk. Kérdés az, hogy te most hogyan ülsz itt? Nyitott-e a szíved ajtaja, hogy befogad az Úr Jézust, azt a mondatot, azt az igét, amit neked szánt most így a mai alkalommal? Nyitott-e a szíved, testvérem? Sokan vagyunk itt, akik már megtapasztalhattuk azt, hogy milyen is az Úr áldását megélni. Hogy milyen is vele járni. És mennyivel jobb az. De ez a fura, hogy mégis sokszor elbukunk, és sokszor vesszük a kezünkbe vissza a kormányt, az irányítást. Pedig pontosan tudjuk, hogy az a legjobb, amikor ő vezet minket. De sokszor előfordul az, hogy nem, most én már ezt tudom, én már ezt csináltam, ez már megyen nekem egyedül is. És ekkor megyünk vakvágányra. Ekkor térünk le az útról, amit nekünk van kijelölve. De olyan jó, hogy az Úr Jézus annyira szeret minket, hogy visszavár. Visszavár mindig, amikor letérünk az útról, ő ott áll jelzőtáblaként, hogy erre gyere. De kérdés az, hogy látjuk-e ezt a jelzőtáblát. Vagy annyira gyorsan szágódunk a vesztünkben, hogy csak elsuhanunk mellette is. Látjuk, hogy ott volt valami útjelzőtábla, de nem tudtuk elolvasni, mert olyan gyorsan haladtunk. Vagy olyan nagy volt a por, mert hát letértünk a jó útról. És rengeteg szennyeződés van azon az úton, ami nem a helyes út. Nagyon sok minden van, ami eltereli a figyelmünket, ami elhomályosítja a látásunkat, hogy lássuk a jelzőtáblát, hogy lássuk az Úr Jézus karját, hogy erre gyere. Megdöbbentő volt az, hogy több emberrel beszélgettem az elmúlt időszakban, akik úgymond világ szerint tehetős emberek, hogy látszólag megvan mindenük, amit itt lehet a földi életben, nem szenvednek szükséget, de mégsem látom a szemükben azt a boldogságot, azt a megelégedettséget, ami ezzel együtt járna. És hát ahogy beszélgettünk, hogy valaki kimondta, valaki nem mondta ki, de érezhető volt, hogy hiányzik a békesség az életükből. Hogy mindenük megvan, tárgyi dolgok, pénz, siker, jó hivatás, család, de nincsen békességük. Mert nem az Úr Jézus az életüknek a vezetője. Nem ő fogja a kormányt, hanem ők saját maguk elvárásai, hogy na ez megvan, volt ez már a másik elkapott, vegyünk újat, de azért megint kell mennünk dolgozni keményen ahhoz, hogy elérhessük. Mindig van valami, aminél van jobb, és meg akarjuk szerezni. És emellett meg megfeledkezünk arról, hogy ott van a család. Gyerekek felnőnek úgy, hogy látják a szülőket rohanni össze-vissza. Tessék, kisfiam, kislányom, itt van a legújabb játék, játsszál vele nyugodtan, mi addig megyünk és dolgozunk, rohanunk. És ennek meg az a vége, hogy a gyermek is úgy nő fel, hogy ezt látja, és hogy ezt kell majd élnie. Olyan jó volt bizonyságot tenni arról az egyik illetőnek, hogy bennem békesség van. Mert én az Urat próbálom követni, és ő rá hagyatkozom, és vele együtt járom az utat, és olyan érthetetlenül nézett rám, és felhozott egy olyan dolgot, hogy nem érti azt, hogy vasárnap délben miért vannak tele a templom parkolói. Mikor a vasárnap az legyen a családé, vasárnap délben otthon legyen az ebéd, együtt a család, tudjanak együtt ebédelni nyugodtan, és akkor azt látja, hogy az emberek templom parkolóba beszélgetnek, és nem sietnek hazafele, nem otthon vannak, hanem ott vannak a templom parkolóban. Miért pont vasárnap van az Isten tisztelet? Kérdezi. Hát mondom, nagyon egyszerű a válasz. Mondom, ott van a Bibliának az első lapjain, hogy amikor Isten megteremtette a földet, benne a növényeket, állatokat és végül az embert, a hetedik napon megpihent. És arra szólítja fel az embert, hogy ő is pihenjen meg, és szentelje az Úrnak ezt a napot. Hát de akkor sem értem ezt, hát jó, hát le van írva a Bibliába, hát most én nem olvasom a Bibliát, honnan tudjam én ezt. És megdöbbentő volt ezt így tapasztalni, hogy nem tudott mit kezdeni azzal, hogy nem én akarom irányítani az életünket, hanem ezt át akarom engedni az Úr Jézusnak. Hogy hát ki az, mi az, ha nem is láttad még, nem is ismered őt. És egy rövid ideig tudtunk csak beszélgetni, mert utána már elterelődött a dolog. Ez egy családi összejövetelen volt. Ez a beszélgetés. Utána már nem tudom, ki jött, tálalták a sütit, vagy valami közbeszólt, és vége lett ennek a beszélgetésnek. De megdöbbentő volt számomra, hogy akik nem ismerik a Bibliát, akik nem tapasztalták meg az Úr Jézus vezetését, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogy ilyen apró dolog úgy mond, hogy mennyire felháborítja őt, hogy vasárnap délben az emberek a templomban vannak, nem otthon a családi asztalnál ebédelnek. Az igéhez visszatérve, Isten figyelmeztet minket azáltal, amit a 31. versben olvashatunk. Izrael népéről szájukkal szólják az éneket, de az eszük a nyereségen jár. A külső cselekedeteik nem a szívük gondolatát tükrözik. Vajon mi hogyan éljük az életünket? Hogyan látják az emberek a cselekedeteinken keresztül, hogy milyen emberek lehetünk? Hogy hangosok-e, attól hangosok-e a cselekedeteink, hogy ez látszik, hogy ez egy istenfélő ember, aki nem csak a templomban jár, nem csak ott hívő idézőjelbe, hanem otthon is az Úrnak tetszően éli az életét. Vagy azt látják, hogy hát amikor a templomban van ez az ember, akkor hívő ember, amikor otthon van, akkor meg bármit megtehető is. Kérdés az, hogy mi hogyan vagyunk. Hogyan látják a körülöttünk lévő emberek, hogy mi milyen emberek vagyunk. Mit mondanának rólunk, ha megkérdeznénk őket. Hogy viselünk-e állarcot. Mert a cselekedeteink azok hangosabbak a szavainknál. Ezért fontos, hogy szívünket betöltsük az Úr igéjével, hogy abból turcsoldulva szólhasson a szánk, és cselekedjünk az üdvösséget építve. Hogy törekedjünk arra, hogy Isten országát építsük. Hogy alkalmas eszközei lehessünk az Úr Jézusnak, amire elhívott minket. Legyünk így együtt az Úr Jézussal közösségben, hogy neki tetsző legyen az életünk. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyám, köszönöm neked a te igédet, köszönöm, hogy te minden egyes alkalommal szólsz hozzánk. Kérlek téged, hogy bocsáss meg nekem, hogy van olyan alkalom, amikor nem nyitott szívvel vagyok itt a széken ülve, nem nyitott szívvel hallgatom a te igédet, a te útmutatásodat. Kérlek téged, hogy fedezd be ezeket az alkalmakat, és te ébresz rá arra, hogy az a legjobb számomra, és az a legjobb mindannyiunk számára, hogyha a téged követünk, és nyitott szívvel vagyunk itt, hogy meghallhassuk a te útmutatásodat, hogy a te akaratod szerint tudjuk élni a mindennapokat. Kérünk téged, hogy vedd át az életünk irányítását, vedd át az életünk kormányát, hogy te vezess minket, hogy elfogadhassuk azokat az áldásokat, amiket elkészítettél számunkra. Kérünk téged, Urunk, hogy te vezess minket, és segíts, hogyha letérünk az útról, akkor időben észrevegyük azt, hogy rossz irányba haladunk, hogy te visszavársz minket. Hálásak vagyunk neked ezért, hogy te akár több évig is, több évtizedig is vársz ránk, hogy visszatérjünk. De ahogy az énekben is énekeltük, hogy te hozzád mindig van visszaút, és hogy te mindig vársz ránk. De azért arra vigyázzunk, hogy nem tudjuk, hogy meddig van erre időnk. Nehogy kicsusszunk az időből. Kérünk téged, Uram, hogy te vezess minket. Hadd, Uram, hogy mindannyian elmondhassuk, hogyha megkérdeznénk tőlünk kifele menet, vagy hogy ha le kellene írnunk egy mondatban, hogy mi az, amit kaptunk ma te tőled, tudjunk mit írni, tudjunk mit mondani. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg minket, hogy legyen meg a te akaratod az életünkben. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap a szokott rendben és időben Isten tiszteletünket megtartjuk. És ami fontos információ még ezzel kapcsolatban, hogy az Isten tisztelettel párhuzamosan a gyerekóra is elindult a mai naptól, hogy bátran jöhetnek a gyermekes családok is. Nem kell attól félni, hogy itt fognak zajongani, mert már nekik is újra indult a gyermek Isten tisztelet. Hirdetem a testvéreknek, hogy 22-én hétfőn 17 órától asszonykör lesz, 23-án kedden szintén 17 órától biblióra, 26-án pénteken 17 órától konfirmáció és ifjúsági óra lesz itt a gyülekezeti központunkban. Szintén az alkalmak még mindig úgy zajlanak, hogy a távolságot megtartjuk és maszkot használunk ezeken az alkalmakon is. Hirdetem még a testvéreknek, hogy egyelőre a csendes hetek és a táborok szervezése még bizonytalanok. Amint pontos információnk lesz, tájékoztatjuk a gyülekezetet. Viszont terveink szerint az idei napközis gyerektábor az július 27-től 31-ig reménység szerint meg tudjuk rendezni itt a templomban. A jelentkezési határidő az július 12. Az ehhez szükséges papírok a kijáratnál, illetve az irodában megtalálhatóak. Bátran vegyük és vigyük el másoknak is, akár családban vagy ismerősi körben is terjesszük és hívjuk a gyermekeket, fiatalokat erre a hétre. Szeretném felhívni a figyelmet a biztonsági intézkedések betartására, hogy ne lankadjon a figyelmünk. Nagyon sok dolgot már feloldottak, mi még nem kaptunk a püspöki hivataltól erre útmutatást. Egyelőre mi még ezeket betartjuk, és figyeljünk oda, nem csak magunkat védjük, hanem a társainkat is, a testvéreinket is védjük ezzel az óvintézkedéssel. Tudom, hogy van-e még valami más hirdetnivaló. Ha nincsen, akkor... Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 394-es számú énekünk első versét. Drága mennyi atyám, hálával tartozom neked, hogy ilyen sokan itt lehetünk és hallgathatjuk a te igédet. Kérlek téged, Uram, hogy te fedezd be az én alkalmatlanságomat, hogy azok a szavak érjenek célba, amelyek te tőled vannak, Uram. Így kérlek, Uram, az egyházunkért, az egyházunk vezetőiért, te adj számukra bölcsességet ezekben az időkben, hogy mikor lehet engedni a szorításokon, vagy mikor lehetünk szabadabban együtt. Te adj bölcsességet számukra, Uram, hogy úgy tudjanak vezetni minket, ahogy az neked tetsző legyen. De így kérlek, Uram, a esperesekért is, a lelkészekért, felügyelőkért, a presbiterekért, akikre a gyülekezet vezetését bíztat, hogy ők is tőled kérjék a bölcsességet, az útmutatást, hogy aszerint tudják vezetni a te népedet, Uram. Kérlek téged, Uram, az országunk vezetéséért is, hogy ők is tőled várják az útmutatást, hogy a te akaratod szerint tudják ők is vezetni az országot, hogy az épülésre szolgáljon a népnek, hogy neked tetsző legyen az ő vezetésük is, Uram. Így kérlek, Uram, minden egyes gyülekezért, tagért is, akik hallották most a te igédet, hogy nyitott szívvel ülhessenek itt, vagy hallhassák, ahol hallgatják a te igédet, Uram, vagy éppen ott, hol olvassák az írott anyagot, hogy ők is elcsendesedve és nyitott szívvel tudjanak előtted állni és hallgatni a te útmutatásodat, Uram. Kérünk téged, hogy te vezess a mindennapokban, hogy mindannyian téged helyezzünk az életünk vezetőjévé, hogy te ülj a trónon, hogy te rád nézzünk mindig, mert akkor fogunk azon az úton haladni, amit te kijelöltél számunkra. Kérlek, Uram, hogy láthatóvá válhasson a cselekedeteinken is az, hogy a te gyermekeid vagyunk, a te megváltott gyermekeid vagyunk. Kérünk téged, hogy mondjuk el most a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most Isten népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon neked békességet. És könyörüljön. És most folytassuk a megkezdett énekünkkel.
Istenünk, szeretném megkérni Rubent, hogy a kivonulást vezényelje el.